Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet a távirati irodával közleményében. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vörös kód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. A vörös kód értelmében valamennyi szociális és bentlakásos intézménynek kötelező a fedél nélkül élők, hideg miatt veszélyeztetettek befogadása és ellátása, amíg a rendkívüli helyzet tart. Maximális kapacitással működnek és folyamatosan fogadják az érkezőket az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. A szervezet munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. A német nemzetiségi támogatások 20 ezer diák nevelését, oktatását szolgálják, és a 2024-25-ös tanévben erre a magyar kormány 163 milliárd forintot fordított. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pilis Vörösváron. Soltész Miklós a Friedrich Schiller gimnázium és kollégium felújításának átadó ünnepségén arról beszélt, hogy több mint 500 intézményben zajlik Magyarországon német nemzetiségi oktatás. Ebből 77-ben az országos német nemzetiségi önkormányzatok vagy helyi szervezetek fenntartásában. A magyar fiatalok külföldi ösztöndíj lehetőségeinek bővüléséről, valamint a hazai kutatóknak folyamatosan szélesedő kutatói életpálya modellről volt szó a HÖOK szakmai rendezvényén, amely a csütörtökön nyílt háromnapos edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítás keretében valósult meg. Az Edukáción Plus konferencián Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára, valamint Bódis László, a tárca innovációért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt. Varga Bajusz Veronika kiemelte, a felsőoktatás megújítását a versenyképesség, a dinamizmus, az erősebb tudományos nemzetközi jelenlét, valamint a minőségfejlesztése indokolta. Célunk az volt, hogy a fiatalok tudást, karriert, perspektívát kapjanak az egyetemektől, illetve a minőség és az érték iránti igényt, mondta. Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott 20 pontos ukrán tervben 2027. január 1-jei belépés szerepel. Gulyás Gergely teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte a dátumot. Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt a mindennapi állami működéshez, tette hozzá. Akár mínusz 12 Celsius foknál is hidegebb éjszakai fagyok várhatók a hétvégén, és nappal is országos fagyra kell készülni. Pénteken a délnyugati országrészben nagyobb területen lehet intenzív ónos eső, majd szombatra megszűnik a csapadék. A szél szombaton és vasárnap is erős, néhol viharos lesz, ami a Dunántúlon és a Bodrog közben hófúvásokat okozhat. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Pénteken a kezdetben nagy rész derült, északkeleti, keleti országrészben is erősen megnövekszik a felhőzet, és nyugat felül egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély akár intenzív ónos esőre. A déli délkeleti szél keletire, északkeletire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 12 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva várhatók az alacsonyabb értékek. Híreket hallottak.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket? S nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd? És arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordeleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem?
Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod még, és ezer év sem tépedsz így.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreidet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
A magyar főváros élen jár babakutatásban, az elmúlt évtizedben fontos szerepet töltött be. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Dr. Forgács Bálinttal, az ELTE kognitív pszichológiai tanszék docensével, a babalabor kutatójával beszélgetünk.
Egy nagyon komoly hagyományteremtő munka előzi meg ezt. Gergely György és Csibra Gergely, a CEU kutatói voltak azok, akik egy nagyon komoly kutatási projekt, program keretében tulajdonképpen a térképre felrakták Budapestet gyerekkutatás, babakutatás szempontjából is, és mind a mai napig az egyik legnagyobb európai babakonferencia az januárban itt van Budapesten a CEU szervezésében, és ez egy nagyon nagy nemzetközi tudományos esemény is.
Társas kognitív kutatásokat végeznek.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes új fejleménye a babakutatásoknak. Nekünk már nem annyira új, de a pszichológia tágabb kontextusában igen, mert hogy tulajdonképpen azok a kérdések tudnak így az előtérbe kerülni, azok a nagy klasszikus filozófiai kérdések, mint például, hogy az öröklés vagy a környezet határozza meg azt, hogy milyenek vagyunk. Szóval inkább az befolyásolja, hogy milyen emberré vagy felnőtté válunk, amilyen géneket öröklünk, vagy amilyen környezetben növünk fel. Azért lett nagyon izgalmas témája ennek a babakutatás, amik mindig ilyen játékos, érdekes bábszínházi előadások, vagy kis rövid videók, vagy társas helyzetek, szóval ezt így nem egy ilyen kísérleti laborként kell elképzelni, hanem ez egy tényleg egy gyerekek bevonására épülő ilyen játékos dolog. Szóval azért lettek ezek érdekesek, mert a pici babáknak nagyon kevés idejük és lehetőségük volt tanulni. Tehát amilyen képességeket, funkciókat meg tudunk náluk figyelni, az jó eséllyel a genetikai örökségünk része. Szóval ez az egyik motivációja ennek, és a nagy fordulat az az volt, hogy okosabbnak nézzük őket, és egyre okosabbnak találjuk is őket, míg mondjuk a 20. század első felében egy csecsemőről azt gondolták, hogy csak eszik, alszik és bepisil. Most az elmúlt évtizedekben, talán 30-40 évben egy olyan szemlélet indult el, ami egyébként az 50-es évektől kezdődött, például a gyerekek szeretete és a gondozásuknál, a fizikai ellátásuknál, ezek nagyon híres ilyen kötődéskísérletek voltak. Tulajdonképpen, hogy kapcsolódjunk hozzájuk érzelmileg, ez nagyon fontos nekik, és ehhez képest egy újabb fordulat, hogy azt is noha nagyon tehetetlenek fizikailag, már nagyon figyelik, hogy a körülöttük lévők társas viszonyai hogy működnek.
Milyen életkorban kezdődik, vagy kezdik a vizsgálatot?
Vannak újszülött kutatások is, szóval mi laborunkban, az ELTE babalaborjában tulajdonképpen a legkisebbekkel én szoktam dolgozni, legutóbb 9 hónaposok voltak, de tulajdonképpen örömmel várunk még fiatalabbakat is. Szóval nagyon örülünk, hogyha minél többen beregisztrálnak hozzánk minél előbb, mert mindig keressük a babákat, akik tanítani tudnak minket, hogy működik a belső világuk, és akkor el tudnak jönni több alkalommal is. Szóval ez olyan 9 hónapos kortól, de ez változó, lehet 6, lehet 4 hónapos is, egészen az óvodás kisiskolás korig eltartanak.
Kérem, elevenítse fel, hogy működik egy ilyen vizsgálat?
Ez általában úgy működik, sokféle kutatásunk van, de általában a fő íve az az, hogy megérkezik a család, kicsit játszunk a gyerekekkel, megismerkednek a környezettel, megismerkednek azzal, aki majd játszani fog velük a kutatásvezetővel, és hát elmondjuk a szülőknek is, hogy nagyjából, hogy miről lesz szó, de a részleteket sokszor nem, hogy véletlenül se befolyásolják a gyerekeiket a kutatás közben. Azt a végén szoktuk elmondani a pontos részleteket, de ez nagyon fontos, hogy ne befolyásolják őket, mert végig a szülőkkel vannak a gyerekek. Szóval a kisbabák is, a nagyobb gyerekek is. Szóval a szülők ott vannak, hogy biztonságban érezzék magukat, és ezek a kutatások hozzá vannak igazítva a gyerekek figyelmi kapacitásához. Szóval rövid videók, van, hogy fél óra, mert olyan a szituáció, néha kis bábszínházi előadás, szóval ezek ilyen játékos helyzetek, néha ilyen tárgyrejtések, mondjuk az egyik dobozból átrakunk egy másik dobozba egy játékot, amit valaki látott, és aztán megismételjük úgy is, hogy ez a másik személy ott volt valamikor az elején, de nem látta, hogy átrakták a tárgyat, hol fogja keresni a gyerek, és ezt a felnőttek mind rögtön tudják, és ezért fontos, hogy véletlenül se befolyásolják apró öntudatlan jelekkel sem, mondjuk a gyerekeket, és akkor maga a vizsgálat után van még egy kis levezetőjáték, nálunk lehet kapni diplomát, tudós baba oklevelet, ezzel szoktuk megköszönni a gyerekeknek, hogy eljöttek, és a családoknak van, hogy kis játékot adunk, és akkor nagyjából így ennyi szokott lenni, van, hogy egy óra, van, hogy kicsit több.
Milyen reakciókkal válaszol ezek a picinke babák?
Vannak idegtudományi módszereink is, én főként EEG-vel dolgozom, ez az agy által termelt, nagyon gyenge elektromosságot mérő berendezés, szóval ez olyan, mint egy antenna, egy ilyen felvevő készülék. Ez az egyik eszköz, ez direkt gyerekekre van szabva, könnyű felrakni rájuk, szóval ennek vannak ilyen bababarát verziói, és van, hogy szemmozgást követő rendszert használják, szóval egy kis videót mutatunk, és nézzük, hogy hova néznek, meglepődnek-e, itt mindenféle finom dolgot tudunk mérni, hogy mondjuk a pupilla egy kicsit kitágul, hogyha így meglepődünk, vagy hova nézünk először, ahol hisszük, hogy a másik hiszi, hogy a tárgyat rejtették, vagy ahol tudjuk, hogy ott van a tárgy fizikailag, mondjuk egy kis ilyen tárgyrejtéses videóban, de nagyon fontos, hogy ezek nem értékesebb vagy jobb módszerek a viselkedéses kutatásainknál, ahol valami interakciót látnak két ember között, vagy valami eszközhasználatot mutat be nekik egy felnőtt, és akkor azt nézzük, hogy például, ha valaki mondjuk akcentussal beszél, vagy tájszólással beszél, akkor lehet, hogy tőlük kevésbé tanulnak meg furcsa eszközöket használni, erre direkt figyelünk, hogy olyan eszközöket tanítunk nekik használni, amiket még nem láthattak és nem gyakorolhattak velük, mert esetleg ez egy jelzés számukra, hogy ő nem az ő szorosan vett közvetlen csoportjukhoz tartozik, és tőle ezeket a kulturális, és itt most a tág értelemben vett kulturális tanulási dolgokat, mint hogy a tárgyakat hogy használjuk, nem kell megtanulni, mert ő valami másik csoporthoz tartozik, nekünk arra kell babáknak figyelnünk, hogy a mi csoportunkban hogy kell tanulni, vagy hogy kell használni a tárgyakat. Szóval ezek a viselkedéses módszerek is nagyon fontos helyzetteremtő és kutatási eszközök.
Utalt az imént a nagyobb gyermekekre, hogy velük is foglalkoznak. Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak? Gondolom teljesen eltérő, mint a babáknál, hiszen itt már ezek a gyermekek kommunikálnak, gondolkoznak, tudnak beszélni.
Igen, szóval a módszerek azok valójában azonosak, nem csak hogy a nagyobb gyerekekkel, de a felnőttekkel is. Itt ami a nagyon fontos eltérés, az a kísérlet elrendezése, a dizájnja, hogy abból mi megfelelő következtetéseket tudjunk levonni. És ez egy nagyon izgalmas kérdés tulajdonképpen, ez egy nagyon nagy váltás volt az elmúlt évtizedekben, hogy kreatívabb kérdésfeltevések jöttek létre, hogy tudunk mondjuk két feltételt, két nagyon hasonló helyzetet bemutatni úgy, hogy csak egyetlen egy dologban térnek el egymástól, és hogyha különbséget lát közöttük egy baba, vagy egy felnőtt, akkor arra tudunk következtetni, hogy ez a különbség észrevétele mögött valamilyen agyi vagy kognitív mechanizmus lehet. Szóval itt valójában egy olyan verseny is folyik, ahogy úgy sejtjük, vagy azt feltételezzük, hogy a babák akkor is, amikor nem tudnak beszélni, már gondolkoznak, olyan módon egyszerűsítsük le a kísérleteket, hogy nem terheljük meg a figyelmüket, az emlékezetüket, a különböző belső gondolkodási vagy kognitív működéseiket, hogy meg tudjuk ügyesebben kérdezni, hogy az az egy készség függetlenül az emlékezeti kapacitásuktól ott van. Tehát mondok egy konkrét példát, ez egy nagy kérdés volt nálunk a laborban, mi is ezzel foglalkozunk, a társas kogníció része, az úgynevezett tudatelmélet, ami egy olyan elmélet, amivel mindannyian rendelkezünk, arról, hogy a más embereknek a saját tudatunktól független tudata van, tehát más gondolhatnak, mint amit mi gondolunk. Ugye a klasszikus fejlődés pszichológiai alapvetés az volt, ez Jean Piagethoz nyúlik vissza, hogy a gyerekek gondolkodása is egocentrikus, szóval azt gondolják, hogy mindenki ugyanazt látja, hallja, tudja és gondolja, mint ők.
Ez a babákra is vonatkozik.
És ez a babákra is vonatkozik. És a nagy vita az volt a 80-as évektől kezdve, hogy ez 4 éves korban jelenik-e meg, vagy csak meg, vagy korábban, hogy jelenik meg. És ezekben a kutatásokban azt csinálták, hogy volt két szereplő, az egyiknek egy kosárkája, a másiknak egy doboza, az egyiknek volt egy labdája is, berakta a kosárkájába, és kiment. és amíg nem volt ott, a másik szereplő megfogta a labdát, és átrakta a dobozába. Majd ő is kiment. És akkor visszajött az első szereplő. És akkor megkérdezték a kutatók a gyerekeket, ez 3-4 éves korú gyerekeke volt, hogy na hát, hol fogja keresni? És akkor a 3 évesek azt mondták, hogy a dobozban, hát hiszen ott van. Hát ott fogja keresni. És csak a 4 évesek mondták azt, hogy hát a kosárban, mert hogy ő ott hagyta, és azt hiszi, hogy a kosárban van, akkor is, ha onnan már átrakták. Ez a kutatási paradigma, ez a kísérleti elrendezés, ez évtizedekig dominált, és az egyik első ilyen áttörés 2005-ben volt, hogy hova néznek, szóval akkor egy szemmozgás követővel azt figyelték, hogy amikor visszajön az első szereplő, akkor hova néznek először, a kosárra vagy a dobozra, és akkor kiderült, hogy azok is, akik rosszul válaszolnak, valójában a kosárra néznek, 18 hónaposak, és Kovács Ági és Téglás Ernő, akik a szintén a CEU kutatói 2010-ben publikáltak a Science-ben egy nagyon izgalmas kutatást, ahol azt a trükköt vetették be, és itt érek vissza ehhez, hogy a kutatásokat hogyan dizájnolják egyre ügyesebben a kutatók, hogy két szereplő helyett csak egy szereplő legyen, két helyszín, doboz és kosár helyett csak egy hely legyen, és a labdát ne átrakják, hanem ki tudjon gurulni, és vissza tudjon gurulni. És ettől sokkal kevesebb memória kapacitásra van szüksége a babáknak, és így sikerült kimutatni, hogy 7 hónapos babák is tudják, hogyha a másik másra gondol, ha a másik tévedésben van egy labda helyét illetően.
Ez összefügghet esetleg az utánzással? Mert az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a gyerekek, a babák értelmetlen dolgokat is képesek utánozni.
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos, ettől független funkció, de ez is egy társas kognitív funkció. Szóval valójában ezek a hétköznapi életben nagyon szoros összefüggésben vannak. Mi valahogy így meg szoktuk próbálni szétszálazni ezeket, hogy mindig egyszerre csak egy dolgot figyeljünk meg, és az utánzás mikéntjébe is nagyon erősen beleszólhat, hogy mit gondolok, hogy mit tud a másik, vagy milyen módon viszonyul hozzám. De az utánzás egyik nagyon izgalmas feltétel rendszerét kutatta mondjuk Király Ildikó és Olá Kata az ELTE-n, pont ilyesmiket, hogyha szokatlan tárgyak használatát mutatják be nekik, akkor milyen körülmények mellett fogják azt gondolni, hogy aki tanította nekik, az egy megbízható, fontos személy, a csoport, a saját csoportunknak egy fontos tagja, és őt érdemes utánozni. És kik azok, akiktől nem érdemes tanulni, és nem érdemes utánozni. Szóval az utánzás egy nagyon fontos tanulási eljárás. Itt, ami még az embereknél egy nagyon izgalmas dolog, hogy az emberek olyan dolgokat is hajlandóak, az embergyerekek, hajlandóak és tudnak utánozni, amiknek nem látják közvetlen hasznát, vagy közvetlen értelmét. Szóval az utánozó majom egy kicsi túlzás ezügyben, a majmok, az emberszabású, legközelebbi emberszabású rokonaink, a csimpánzok például, nem utánoznak olyan dolgot, ami valahogy nem vezet valami közvetlen jutalomra, nem lesz belőle valahogy egy banán, vagy egy jó falat, vagy nem azt utánozza, hogy hogyan kell feltörni mondjuk egy diót. És ez egy nagyon érdekes és bonyolult ügyhöz vezet el, mert például pont a dió feltörése, ezt utánozzák azért, ott van egy haszon, a csimpánzok is, de megtanulni körülbelül ilyen utánzásos úton egy-másfél év számukra. Mert nagyon bonyolult összeegyeztetni, hogy azt, amit a másik csinál ahhoz, hogy kinyissa a diót, és ők csak arra figyelnek, hogy feltörjék a diót, nem azt, hogy hogyan csinálják a mozdulatot, nehéz összeegyeztetni, hogy a kezembe is kell legyen egy kő, kell egy lapos kő, azon kell rajta lenni a diónak, és úgy kell rácsapnom a dióra, hogy az pont el is találjam. Ezeket mind külön-külön darabokban utánozzák sokáig, mire összeáll számukra. És az embergyerekek, és ez Gergely György és Csibra Gergely egyik fantasztikusan izgalmas elmélete, a természetes pedagógia, úgy is tudnak utánozni, hogy nem látják az értelmét, és nagyon pontosan utánoznak, akkor, ha megszólítják őket. Tehát ez kell, hogy bekapcsoljon ez a különleges tanulási motiváció bennük, és ehhez úgynevezett osztenzív, ilyen megszólító jellegű jeleket szoktak adni a felnőttek, öntudatlanul a szemöldöküket emelik, babákhoz szóló dajka nyelven beszélnek, nagyon hangsúlyoznak, szia, mutatok valamit, szia, baba! És akkor felveszik a szemkontaktust, és amit ezután mutatnak, a babák azok nagyon pontosan és híven utánozzák, akkor is, ha értelmetlennek tűnik számukra, és ebben az a nagyon izgalmas, hogy ezzel egy csomó olyan dolgot meg tudnak tanulni, amit közvetlen hasznát még nem látják, de később valamire jó lehet, és ez pedig tulajdonképpen a kultúra alapja lehet, mert egy csomó számunkra nehezen értelmezhető dolgot kell elsajátítsunk ahhoz, hogy jól navigáljunk aztán az emberek között.
A babák komolyabban veszik azt az információt, amit anyanyelvükön osztanak meg velük?
Igen. Komolyabban veszik.
Ez egy fontos szempont.
Igen. Igen, hiszen az anyanyelv az egy bejelzője annak, hogy egy közösséghez tartozunk. Ez is Király Ildikó Olákat a kutatásai olyan elrendezésbe szokták ezt vizsgálni, hogy amit megmutatnak, az nyelvtől független, szóval nem maga a közlés az, amit figyelnek, hanem mielőtt demonstrálnak valamit, hogy kell valamilyen tárgyat mondjuk előszedni egy dobozból, hogy kell használni egy kis gerebjét, hogy közelebb hozzunk magunkhoz játékokat, ilyen dolgokat szoktunk játékosan bemutatni. Előtte az anyanyelvén szólítja meg, vagy beszél hozzá egy felnőtt, vagy idegen nyelven. Az anyanyelvű beszélőtől inkább tanulnak. Ezek olyan korai, ilyen ökölszabályok igazából, amiket aztán nagyon könnyen felülírnak a gyerekek, sőt vannak, akikben ki sem alakul, mert aki több nyelvű közösségből jön, ott azok a gyerekek jobban tudnak váltani, egyébként jobb ez a tudatelméleti képességük is, jobban számon tudják tartani, hogy kihez milyen nyelven kell beszélni, és rugalmasabb lesz a gondolkodásuk is, és a tanulásuk is. Szóval ez, hogy önkényes dolgokat megtanulunk, ez egy előny is, és egy hátrány is. Előny abban, hogy több tudást tudunk felhalmozni, de hátrány is abból a szempontból, hogyha valaki butaságokat vagy hülyeségeket, bocsánat, tanít nekünk, akkor ahhoz is ragaszkodunk, ha megbízható forrásból kaptuk az információt.
A kognitív pszichológia eredményei vajon hatással lesznek-e a gyermeknevelésre, vagy a pedagógiára?
Hát nagyon reméljük, és ezért dolgozunk tulajdonképpen hosszú távon, hogy valamilyen módon ez lefordítódjon.
Egyáltalán a szülőket érdekli-e, hogy mennyire hat mondjuk az én nevelésem a gyermekem életére, fejlődésére?
A szülőket azt gondolom nagyon érdekli, hozzánk persze nem tudnak az ország minden tájáról eljönni emberek, szóval itt van egy kicsit szűkebb látókörünk, akik eljönnek hozzánk, azokat feltétlen, de én úgy látom, hogy ez általában is nagyon foglalkoztatja a szülőket, mert szeretnének gondoskodó, odaadó, jó szüleik lenni a gyerekeiknek, szeretnék, hogy a gyerekeik boldog felnőttekké válhassanak. Ehhez viszont nehezen értelmezhető talán ezeknek az eredményeknek a gyakorlati haszna közvetlenül, de az mindenképp egy lassú, hosszú társadalmi folyamat révén meg fognak ezek érkezni, remélhetőleg, ahogy megérkezett például a kötődő nevelés, a kötődési kutatások kapcsán, hát sok évtized kellett hozzá, de megérkezett az otthonokba, a családokhoz, de tulajdonképpen a pedagógusok, az óvónőképzés, vagy akár a tágabban vett társadalmi programok keretében valahogy sikerül beépíteni őket, ha vannak erre nyitott oktatók vagy kutatók más területeken is, akkor ezeket igen jól lehet hasznosítani, de ezt át kell tulajdonképpen gondolni, hogy hogy lehet olyan környezeteket létrehozni mondjuk óvodákban, amik jobban illeszkednek a gyerekek valódi szellemi, intellektuális képességeikhez vagy érzelmi igényekhez.
Tehát a Baba Labor a tudás eredetét keresi, ugyanakkor léteznek örökölt alapinformációk a világról.
Igen, erről főként úgy szoktunk gondolkozni, hogy a tanulási mechanizmus van beépítve valójában. De ez egy nagyon nagy trükk, mert hogy ez az öröklés környezet vita, ez eldönthetetlennek bizonyult, és sok szempontból nem jól föltett kérdés. Én azt gondolom, hogy azért fontos mégis, mert nagyon sokak számára ez végül is a felelősség kérdése a gyereknevelés kapcsán. A szülőn múlik, mint a viselkedésén, vagy a génjein. Miért lett ilyen ez a gyerek? Én csináltam-e, vagy amúgy is ilyen lett volna? Ebből a szempontból ez egy nagyon fontos kérdésem, az, hogy mit örökölt, vagy mit örökölhet egyáltalán, az egy további lépés tulajdonképpen. Példa erre mondjuk a nyelv. Ugye nem tudunk beszélni, tehát valamit mindenképpen tanulni kell. De ahogy ezt Chomsky megfogalmazta lassan 70 évvel ezelőtt, a nyelv elsajátítása annyira bonyolult lenne, ha csak úgy kéne tanulnunk, hogy fogalmunk sincs, hogy a világban létezik ilyen dolog, hogy nyelv, hogy lehetetlenség, hogy 3 éves korára minden gyerek anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet. Szóval itt valamilyen előkészítettség, beépített tanulási mechanizmusra van szükség, ami például a legközelebbi emberszabású rokonoknak nincs meg, a csimpánzok, gorillák, orángutánok nem veszik észre, hogyha beszélnek körülöttük. Szóval ezek fontos kísérletek voltak a 20. század második felében, kutatók a lakásukba vették, ott neveltek föl emberszabású majmokat, jelnyelvet tanítottak nekik, beszéltek hozzájuk, de mégsem sikerült megtanítani őket, és erről azt gondoljuk, hogy egy különleges mutáció jött létre az emberben, ami lehetővé teszi azt, hogy a nyelvet, mint hierarchikus struktúrát tudja észlelni, és ne úgy vegye, hogy ez egyik a több lehetséges zaj közül. A vészjelek, vagy a természeti zajok, a szélfújása. Szóval, hogy ez egy külön osztály, ez egy külön dolog ez a nyelv, és erre való érzékenység és a tanulás képessége teszi lehetővé, hogy egy gyerek bármelyik nyelvet meg tudja tanulni, és aztán a nyelvi szinten beszélni.
Tehát összegzésként a babalaborban a tudás eredetét keresik, csecsemőkkel, illetve kisgyerekekkel foglalkoznak. A munka pedig folyamatos.
Igen, a munka folyamatos, és ugyanúgy, ahogy a nyelv esetében, a társas kognícióról is azt gondoljuk, a társas viszonyainkról is, hogy bizonyos tanulási mechanizmusok be vannak építve, arról, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogyan bánunk egymással, hogyan tanuljunk egymástól, és lényegében ezek azok a minták, amiket egy részüket hozzuk, de egy másik részét a környezetünktől lessük el, amilyen mintákat aztán egész felnőtt korunkban a kapcsolatainkra, a viszonyainkra alkalmazunk, és hogyha ezt jobban megérthetjük, akkor talán egy kellemesebb gyerekkort és egy boldogabb felnőtt kort tudunk majd adni egymásnak és a gyerekeinknek. Szóval sok szeretettel várunk minden érdeklődőt és szülőt az ELTE babalaborjába, a honlapunkon könnyen tudnak regisztrálni is, több babalabor is van, megköszönjük, ha beregisztrálnak, és reméljük, hogy találkozunk.
Kedves hallgatóink, dr. Forgács Bálinttal, az ELTE kognitív pszichológiai tanszék docensével, a babalabor kutatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
I'm not feeling any less sad. I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Standing at the top, withdraw myself off in an effort to make it clear to whoever just when it's like when you shiver. I'm standing in the lurch in the church where people say, yeah, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. May as well go home as I did on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the words I was about to say. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me in a little pieces, leaving me to doubt all about God and His mercy. For if He really does exist, then why did He deserve me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ebben a szép időszakban végig gondolhatjuk azt is, hogy mennyire vagyok teher a környezetemnek, vagy mennyire könnyítek a környezetemben lévők terhein. Mert mi könnyen úgy gondoljuk, hogy mások bizony nagyon terhesek tudnak lenni az életünkben, de arra ritkábban gondol valaki, hogy vajon én milyen teher vagyok a másiknak. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a terhet, amit érakok a vállukra, csak a gyengeségeimmel, a mérgezett kedélyemmel, a panaszkodásaimmal, a szeretetlenségemmel együtt elfogadnak és szeretnek. Ez is Isten külön kegyelme. Ezek a barátok, a családtagok, akik úgy szeretnek minket, ahogy vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nehéz testvérek számukra. Mit hagyok az emberek szívében, amikor elmegyek? Mi marad utánam? A temetésemen majd hallgatnak az emberek, vagy pedig mind mondják, hogy mekkora szeretet volt, és milyen sok jót tett ez az ember. Mert azt tapasztalom, vagy azt tapasztaltam már gyerekkoromban is a temetéseken, hogy akik tényleg nagyon szép és jó életet éltek, és sok jót tettek, azokról mindenki mondta, hogy milyen jó. És ha valaki olyan halt meg, aki ugye nem így cselekedett, hogy nem ilyen volt az élete, ott bölcsen hallgattak a falusiak. Nem szóltak semmit. Mit hagyok az emberek szívében? Mit írok az emberek szívébe? Könnyítek az emberek életén, vagy terhelem őket? Végítéleten, parúziakor minden a napfényre kerül. A nagy leleplezés ideje. Mindenki látni fogja az én szavaimat, gondolataimat, tetteimet, és egymásét is. És van, aki szégyenkezik, van, aki pedig örvendezik. Gondoljunk a halálunkra, gondoljunk a végítéletre, bátran merjünk Jézus eljöveteleire gondolni. És hogyha ebben a bűnbánatban élünk, akkor nagyon nehezen követünk el bűnt. Mert tudjuk, hogy minden nap fényre kerül, amit nem gyóntunk meg. Amit meggyóntunk, azt az Isten a háta mögé dobja, és elfelejti. A nagy döntések ideje ez a időszak. Döntödni kell arról is, hogy meg akarok bocsájtani az embereknek, akik bántottak engem, vagy nem akarok megbocsájtani. Kiengesztelődés, megbocsájtás feltétlen szükséges. Az Atyának egy feltétele van, hogy nekünk megbocsásson, ha mi is megbocsájtunk mindenkinek. Mindenkinek. Keresztényként nem élhetünk úgy, hogy valakivel is haragban vagyunk, vagy csak akár nincs rendben a kapcsolatunk. És nem elég, hogy csak elviseljük egymást, te ott vagy én itt, hanem szeretettel kell lennünk egymás felé. Ez az ellenség szeretet. És mindent meg kell tenni azért, hogy köztünk szeretet legyen. Mert Isten a szeretet. Ha nincs szeretet két ember között, akkor nincs ott az Isten. Akkor a gyűlölet van, a szeretetlenség, a hidegség, a tél, a fagy, és milyen nehéz úgy élni, hogyha akár egy emberrel is nincs rendben a kapcsolatom. Hadd meséljem el azt a nagyon nagy kegyelmet, amit a napokban kaptam, és érdekes módon nem karácsonyra kaptam, hanem előtte, pedig ugye, mint egy gyermek én is várom Istentől az ajándékot karácsonykor, és minden karácsonykor óriási ajándékokkal lep meg engem a Jóisten, óriási kegyelmekkel, és ebben az adventi, a mostani adventi időszakban én az alázatosságot és a szeretetet kértem az Úrtól, hogy növelje bennem. De én könyörögtem a szentekhez, hogy segítsenek nekem, szinte a nyakukra jártam, hogy azt az alázatot, amit ti is megkaptatok, kérlek szépen, kérjétek nekem az Úrtól azt a szeretetet. Aztán a szűzanya nyakára jártam. Szűzanyám, kérlek szépen, könyörgöm, kérd a fiattól, hogy én növekedhessek ezekben az erényekben, mert megtapasztalom, a gőgömet is, ami sokszor az eget veri, meg a szeretetlenségemet is, amiben pedig megfagynak az emberek körülöttem. És hát kértem folyamatosan, imádkoztam, és tudom, hogy amit hittel kérünk az Úrtól, azt előbb-utóbb megadja. Nem emlékszem olyan kegyelemre, amit ilyen nagyon határozottan és nagyon kitartóan, álhatatosan kértem, hogy ne adta volna meg nekem az Úr. Én úgy érzem magam sokszor, mint egy elkényeztetett gyermek, akinek mindent megad az apja. Tényleg nem emlékszem olyanra, amit kértem, és nem kaptam volna meg. János evangéliumában olvassuk, hogy mondja Jézus, hogy még semmit sem kértetek a nevemben az atyától. Kérjetek és kaptok, hogy az örömötök teljes legyen. Hát én kérek, és tudom, hogy meg fogom kapni, ezzel a tudattal kértem, és tudtam azt is, hogy milyen öröm lesz majd. Öröm származik ebből, és én karácsonyra időzítettem ezt a kegyelmet, hogy majd megajándékoz engem az Úr. De nem, mert advent harmadik vasárnapja előtt megkaptam. Majd azt is elmondom, hogy miért akkor kaptam, legalábbis én így gondolom, mert a Jóisten néha beleenged nézni a füzetébe. Tehát advent harmadik vasárnapja előtt telefonon fölhívott egy ismerősöm este felé, és rengeteg teendőm volt készülni lelki gyakorlatra, imádságok. Biztos ismerik a kedves hallgatók ezt, hogy úgy karácsony előtt nagyon összesűrűsödnek a dolgok, és minden akkor történik. És tudtam, hogy ha most fölveszem a telefont, akkor az egy hosszú beszélgetés lesz. Fölvettem, beszélgettünk, és néhány perc után, akivel beszélgettem, mondta, hogy hát akkor most tegyük le. És én elcsodálkoztam, hogy ezt ő nem szokta mondani, ő hosszabban szokott beszélgetni, nem zavaró, meg nem nehéz testvérő, de úgy szereti elmondani a dolgokat. És megkérdeztem, hogy de hát miért akarod letenni? Azt mondja, azért, mert úgy érzem, hogy nincs szeretet a szavaidban. És nekem akkor egy nagyot dobbant a szívem, és rájöttem arra, hogy a Jóisten szól most általa hozzám. Hogy én nem ráfigyeltem, hanem a feladataimra, amiket el kellett volna végeznem, és hidegen szóltam. És lehet, hogy benne volt a szavaimban, vagy a hangsúlyban, hogy mikor tesszük már le. Persze az ember ezt próbálja leplezni, meg próbálja színjátékot játszani, de a szeretetlenséget nem lehet eltitkolni, mert a szeretetre olyan antennái vannak a másiknak, olyan érzékeny antenna, amit nem tudunk kijátszani. És én nagyon elszégyeltem ott magam, és a papírforma szerint az lett volna a reakcióm, hogy mentegetőzök. Hogy de nem is, meg nem úgy gondoltam, meg csak sok a dolgom, meg, és jött az alázat, a kegyelem, nem mentegetőztem, hanem azt mondtam, hogy igazad van. És bocsáss meg. Szeretetlenül beszéltem, és azt akartam, hogy tegyük le. És ez nagyon nagy szeretetlenség, mert ilyenkor azt mondom a másiknak, hogy most ne legyél itt a környezetemben. Most tegyük le, hagyjuk, mert nem veled akarok lenni, nem veled akarok beszélni. Más dolgom van. És persze lehet is más dolgom, meg azt ezért is bölcsességgel kell azért kezelni, de sokkal egyenesebb és nyíltabb lett volna, ha azt mondom, hogy ne haragudj, most sok dolgom van, és nem tudok beszélni, majd beszéljünk legközelebb. Ez frappáns lett volna, nem szeretetlen, egyenes, nyílt, nem farizósi, nem színjáték, de nem így tettem, hanem szeretetlenül beszélgettem. Lehet azt mondani, hogy most ne beszéljünk. Pió atya mondja, hogy van, akiknek ráül az ördög a nyelvére. Ilyen is van, hogy a kötelességünkben próbál a sátán így megakadályozni, hogy valaki elveszi az időnket. De mindent lehet helyesen kezelni és szeretettel. És akkor abban a pillanatban, hogy én megalázkodtam, megkaptam a szeretetet is. és olyan szeretettel tudtam elbúcsúzni tőle, ő is megértette, és olyan szeretettel tudtam utána a szolgálatomat végezni, sokkal nagyobb szeretettel prédikáltam, mutattam be a szentmisét, fordultam az Isten felé, az emberek felé, megkaptam a kegyelmet. És az a helyzet az ilyen tapasztalatokkal, az ilyen interakciókkal, az ilyen emberi kapcsolatokon keresztül tapasztalt helyzetekkel, hogy amit az emberekkel csinálunk, általában ugyanazt csináljuk az Isten felé is. Tehát, ha én nem értem rá most, és a feladataim rabja voltam, nem voltam szabad a szeretetre ennél az illetőnél, ugyanígy rabja maradok a feladataimnak, és nem vagyok szabad az Isten szeretetre sem. Általában együtt jár az emberek felé mutatott szeretetem, az Isten felé mutatott szeretettel. Nagyon-nagyon megköszönöm a jó Istennek, hogy ezt a kegyelmet megadta, és azt is elmondom, hogy miért gondolom, hogy nem karácsonyra időzítette az Úr, hanem advent harmadik vasárnapja előtt, mert az Úr tudta, hogy jön a Duna Televízió, és Tarna Leleszről közvetíti a advent harmadik vasárnapjai szentmisét. És azt is tudta az Úr, mert ismer engem, hogy én ezt meg fogom osztani majd országvilággal a Duna Televízión keresztül. És így is tettem, és tudom, hogy nagyon sok embernek így segítettem abban, hogy ő is megkaphassa azt a kegyelmet, amit én megkaptam ezzel a telefonbeszélgetéssel. Ez által a telefonbeszélgetés által. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Az ő gondolata és az ember gondolata ég és föld nagyon messze van, de mégis találkozik a keresztben. Találkozik az alázatban, a szenvedésben, a bűnbánatban, és összeölelkezik Isten ember, 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 és a mennyben az angyalok örvendeznek. Egy jó atyának jó fia született meg karácsonykor itt a földön, Betlehemben, egy jászolban, egy istálóban. Boruljunk le a jászol elé, bűnbánó szívvel, nagy-nagy szeretettel. És kérjük, mint Pió atya is kérte, hogy Uram, elfogyott a szeretetem, kevés a szeretetem, te adj nekem szeretetet. Azért születtél, azért testesültél meg. Ez is a megtestesülés nagy titka, misztériuma. Új életet akarsz nekem adni, a szeretet által, a te kegyelmed által. Te magad akarsz hozzám jönni, te magad akarsz megszületni bennem újra és újra, míg nem egyszer majd én is megszülethetek a mennyi örök dicsőségbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megbocsájtásról és kiengesztelődésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.